Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta el a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigációs Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kvale megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinett tanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. október 29-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a Nap versét hallgathatják meg, melyben Rónai György Levéltöredék barátnéhoz című versét Blaskó Balázs mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Rodríguez Szent Alfonzról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, egri segédpüspök. Ezt az órát a Nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Losonczi István kardiológus főorvossal, a Borsod-Abói Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosával, illetve Balogné Béres Bettina szakápolóval, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjével beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője, az obezitológiáról, vagyis az orvosi segítséggel elért tartós fogyásról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kicsit van rálátásom, mert ugye néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk az obezitológiai részlegről itt a stúdióban, és tudom, hogy a gyógytornászok mellett pszichológusok is részt vesznek a rehabilitációs folyamatban, amire akkor is rácsodálkoztam, hogy hogy kerül a pszichológus ebbe a szerepkörbe. Valójában joggal, ugye?
Elválaszthatatlan, ugyanúgy, mint a dietetika. Tehát itt ez egy annyira körültekintően tímmunka, hogy egyik idézőjelben szekta sem élhet meg a másik nélkül, mert egymásra vagyunk utalva, és természetesen minden, amit a beteg észlel ebből, az előzetes egyeztetés után történik.
És ez a tímmunka, ez arra is kiterjed, hogyha mondjuk például a pszichológus észlel valamit a betegnél, akkor természetesen ő azonnal jelzi az orvosnak, az gyógytornászat, akkor újra kell felborul az a korábban testre szabott feladat, ami...
Hát a testre szabott feladat csak azután következhet, hogyha a felmérések részeként minden szakember elmondta a véleményét. Egy példát mondok, ha már a pszichológiánál tartunk, hogy manapság többfajta támadásponttal többfajta fogyókúrás gyógyszer is létezik, és meg kell azt határoznunk, hogy ki melyik gyógyszeres kezelésre alkalmas, amennyiben gyógyszeres kezelésben gondolkodunk, és van olyan hatástani csoport a fogyókúrás gyógyszerek között, amelyik pszichológiai felmérés nélkül teljes mértékben ellenjavalt, hiszen olyan agyi területekre hat a gyógyszer, ahol nagyon-nagyon fontos a pszichológiai felmérés a lehetséges mellékhatások szempontjából. Tehát egy borzasztó erős összefonódásról van szó, és nincsenek alá és fölé rendelt szakmák ebben, tehát az orvos ugyanolyan értékű, mint adott esetben a pszichológus, vagy a dietetikus, vagy a gyógytornász, vagy a fizioterapeuta, vagy az úszómester például a víz alatti tréningeknél.
Jut eszembe erről, hogy meg kellett teremteni a feltételeket, az infrastruktúrát ahhoz, hogy egy ilyen részleg eredményesen működjön, ugye?
Igen, és óriási hálával tartozunk a kórháznak, hogy ebben a nehéz egészségügyi helyzetben, ahol szinte mindenki a leépítésekben gondolkodik, és mindenki csak a tűzoltó munkát ítéli meg és finanszírozza, mégis van lehetőségünk ezt a sokkal kifinomultabb és társadalmilag kétségbejtően hasznos tevékenységet végezni, hiszen a legnagyobb társadalmi haszon furcsa módon nem az, ha megmentem a beteg életét egy időre, hanem hogy egy értelmes életet adhatok neki, visszavihetem a munkába, a munkaerőpiacra, és ugyanakkor a túlélés szempontjából létfontosságú, és még a túlélést is ketté bontanám, mert még az sem mindegy hosszú távon,
milyen
hogy a betegségben várható élet éveket növelem meg, vagy az egészségben a potens élet lehetőségét adom vissza neki, és ez az osztályunk a leginkább alkalmas erre, hogy hosszú távon segítsen, nem is beteget mondok, hanem pácienseknek.
De itt akkor fullon van az osztály, gondolom, ugye, Bettina?
Igen, ez teljesen. Állandó. Mindig maximális létszámmal megyünk, és hát egy olyan fél év, 8 hónap várakozás, tehát olyan előjegyzésünk
van. Arról is. Tehát ehhez hozzászoktak már az emberek, úgyhogy lassan már mennyire lehet hozzászokni. Természetesen, bocsánat. De mi van addig a beteggel? Ez majd egy év. Hát ha magas vérnyomással rendelkezik, vagy cukorbeteg, akkor
A betegek besorolásában is döntünk az eseteknek a sürgősségi fokáról, és van például olyan esetünk, akit azonnal fogadunk. Tehát mivel országos központ lettünk, és megbízott minket a korábbi központ, a Szent Imre Kórház, amelyik a Semmelweis Egyetemnek a anyagcsere oktató kórháza, és nekik nincsen lehetőségük ilyen minőségű és hosszantartó kezelésre, és csak járó betegekkel foglalkoznak már, megbízott bennünket, és az egész ország területéről ők által koordinálva sok sürgősségi esetet is kapunk, hogy példát mondjak, szívtranszplantáció szükséges egy súlyos szívbetegnél, és nem lehet programba vonni a test tömege miatt, és ezért azonnal elkezdjük a kezelését. Volt már műszíves betegünk is, aki abszolút a bridge terápián volt, és csak heteink voltak, és másik példa esetleg a vesetranszplantációs programoknál.
Nincsenek veszélye? Bocsánat, hogy közbe kérdezek, mert ugye az én olvasatomban akkor ez egy drasztikus testsúlycsökkentés.
Igen, így van. Nem véletlenül való kórházba az ilyen klinikum. Nem véletlen az, hogy a jó általános állapotú és súlyos betegségekkel nem rendelkező, de mégis egyéb okokból kórházi kezelésre kerülő vagy szoruló betegeknél is, főleg a kezelés első hete olyan drasztikus, hogy itt közhasznú szót használjak, olyan szintű savasodást érünk el a szervezetben, ami minden szerv működésére kihat, Kármilyen. És nagyon szoros orvosi felügyeletet igényel. Nem beszélve ugye az inzulinos cukor betegekről, akiknek súlyos szövődményei vannak, és az inzulinnak a kormányzása ilyen típusú diétaváltásnál megint csak egy nagyon bonyolult dolog, és sokszor egy nap többször jó orvosi rálátást igénye.
Milyen jó, hogy több szakmás orvos az osztályvezető, és akkor rálát erre is, arra is, ugye?
Elhangzott egészségügyi percénkben dr. Losonczi István kardiológus főorvossal, illetve Balogné Béres Bettina szakápolóval beszélgetett az obezitológiáról, vagyis az orvosi segítséggel elért tartós fogyásról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bakk között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső sávot lezárták. A forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnemény felé a külső és a leálló sáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás. Budapest felé a 63-as és a 67-es kilométer között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé Hajdúnánás térségében a 197-es és a 200-as kilométer között javítják a burkolatot. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták burkolatfelújítás miatt. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldal. M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Kenderesnél a 141-es kilométernél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hídfelújítás miatt lezárták Hídvégardó határában a Bódva hidat. Kerülni a 27-es főúton Tornanádaska felé lehet. A Tisza középső szakaszán a Tiszarov-Tiszasüi közötti komp bizonytalan ideig nem üzemel, illetve a Nagy Rév-Tiszabök között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma általában napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak. Emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyol felhőzet, csapadék ugyanakkor nem lesz. A délnyugati déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este késő este a nyugati északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Csütörtökön a nap első felében közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később északnyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati-nyugati szelet sokfelé kísérik erős lökések. A hőmérséklet hajnalban 3 és 12, kora délután 15 és 22 fok között alakul. Pénteken erősen felhős, borult, illetve derült területek egyaránt előfordulnak. Csapadékra nem számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Szombaton változóan felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A keleti-délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön egy-egy erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, kora délután 14 és 22 fok között alakul. Vasárnap a növekvő vastagodó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre még kisüt a nap, északnyugaton már azonban előfordulhat eső, zápor. A délkeleti-keleti szél megélénkül, a Kisalföldön néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, kora délután 13 és 20 fok között várható. A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Lecsengőben van, végéhez közeledik a parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent. A továbbiakban jellemzően alacsony parlagfű pollen terhelés várható, azonban a szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe. A szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek. A parlagfű pollen koncentrációja így esetenként elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, illetve a fák közül még a ciprus és tiszafafélék, valamint a fenyőfélék virágporából is előfordulhat még néhány szem a levegőben, de legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően közepes szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrése közt az eget, a tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég, megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke. Virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, ervadó kezében, hasztalan reménnyel, könnyáztatta keszkenő.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával.
A pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. 14. Leó pápa hétfőn délután a Nevelés Világa jubileumának alkalmából szentmisét mutatott be a római pápai egyetemek hallgatói részvételével a Szent Péter Bazilikában. A szertartást megelőzően aláírta új apostoli levelét. Szentbeszédében felidézte a jubileumi zarándoklat mély szimbolikáját. Az élet csak akkor nyer értelmet, ha utazásként éljük meg. A pápa kifejtette, hogy a szent kapu küszöbének átlépése arra emlékeztet minket, hogy a hit akár csak maga az élet nem statikus. Folyamatos átmenet, a halálból az életbe, a rabszolgaságból a szabadságba, a húsvéti misztérium megtapasztalása, amely állandó megújulásra és reményre hív minket. Leó pápa a diákokra és a tudósokra fordítva a figyelmet, feltette a kérdést, hogy milyen kegyelem érinti meg életüket a legmélyebben, mielőtt így válaszolt, egy átfogó látásmód kegyelme, egy olyan perspektíva, amely képes megragadni a horizontot és azon túlra tekinteni. A Lukács evangéliumából vett olvasmányra reflektálva, amelyben Jézus meggyógyít egy 18 éve meggörnyedt asszonyt, a pápa a kapott gyógyulást a tudás ajándékához hasonlította. Az asszony állapota a lelki és intellektuális bezártság állapotát tükrözi, azt a képtelenséget, hogy túllásson önmagán. Amikor az ember képtelen túllátni önmagán, saját tapasztalatain, elképzelésein és meggyőződésein, saját projektjein, akkor fogságban, rabszolgaságban marad, és képtelen érett ítéleteket alkotni, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az igazi tanulás tehát a felszabadulás cselekedetévé válik. Ahogyan Krisztus felemelte az asszonyt, hogy egyenesen álljon, úgy emeli a tanulás is az emberi lelket, gyógyítja az önmagunkra való összpontosítást, és tágabb látásmódot ad, olyat, amely magában foglalja a misztériumot, az igazságot és a másokkal való szeretet közösséget. Akik tanulnak, azok felemelkednek, mondta a pápa, kitágítják látókörüket és perspektívájukat, hogy visszanyerjék azt a látásmódot, amely nem lefelé, hanem felfelé néz, Isten, a többi ember és az élet misztériuma felé. Leó pápa sajnálattal állapította meg, hogy a modern világban az emberiség a valóság legapróbb részleteinek szakértőjévé vált, mégis küzd azzal, hogy visszanyerje az átfogó látásmódot, amely egyesíti a tudást a jelentéssel. Ezzel a széttöredezettséggel szemben arra hívta a tudósokat, hogy fedezzék fel újra az értelem és a lélek harmóniáját, azt az egységet, amelyet olyan szentek testesítettek meg, mint Ágoston, Aquinoi Szent Tamás, Avilai Szent Teréz és Edith Stein. Az egyháznak szüksége van erre az egységes perspektívára, ma és holnap egyaránt, folytatta Leó pápa. Arra buzdította a diákokat és a professzorokat, gondoskodjanak arról, hogy tudományos munkájuk ne maradjon elvont intellektuális gyakorlat, hanem olyan erővé váljon, amely átalakítja az életet, elmélyíti a hitet és megerősíti az evangéliumi tanúságtételt. A pápa a nevelők küldetését az irgalmasság igazi művének nevezte. A tanítás olyan, mint az evangéliumi csoda, mert a nevelő tevékenysége az, hogy felemelje az embereket, segítsen nekik önmagukká válni, és képessé válni a tájékozott lelkiismeret és a kritikai gondolkodás képességének kifejlesztésére. A pápai egyetemeknek folytatniuk kell Jézus-e gesztusát, amely a tanulmányozáson keresztül kifejezett szeretet egy formáját testesíti meg, buzdított a pápa. Az igazság iránti szomjít táplálása nem pusztán tudományos kötelesség, hanem létfontosságú emberi feladat. Az igazság és az értelem iránti éhség táplálása alapvető feladat, mivel nélkülük az ürességbe, a halálba zuhannánk, figyelmeztetett Leó pápa. Prédikációjának végén a Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy az igazság keresése nem csak tudást, hanem a hovatartozást is elénk tárja. Szent Pál szavait idézve, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, a pápa hangsúlyozta, hogy a tanulás és a kutatás során mindenki újra felfedezheti a mélyebb igazságot, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy szerető atyához tartozunk, akinek terve van az életünkkel. Majd a pápa azért imádkozott, hogy mindazok, akik az akadémiai hivatásban tevékenykednek, olyan férfiak és nők legyenek, akik soha nem görnyednek önmagukba, hanem mindig egyenesek, és önmagukkal viszik az evangélium örömét és vigasztalását, bárhová mennek is.
A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. 14. Leó pápa egy hónap múlva indul első apostoli útjára, amelynek részletes programját hétfőn tette közzé a Szent Szék. Törökország és Libanon a két célállomás. Iznikben, vagyis az ókori Níceában részt vesz a zsinat 1700. évfordulóján való ökumenikus megemlékezésen. A Szentatya találkozik a helyi intézmények és egyházak képviselőivel, közös nyilatkozatot ír alá Bertalan pátriárkával, és imádkozik az 5 évvel ezelőtti beiruti robbanás helyszínén. 9 beszédet, 5 köszöntőt és 2 homiliát mond Leó pápa A november 27-e és december 2-a közötti utazása során, melynek programjában egyaránt szerepelnek hivatalos találkozók, ökumenikus szertartások, ima a szentek sírjánál és a níceai régészeti feltárások területén, látogatás a Kékmecsetben, majd a szegényeket és betegeket ellátó központokban, illetve a tragikus beiruti robbanás helyszínén. November 27-én csütörtökön reggel 7 óra 40-kor indul a pápa repülőgépe Róma Fiumicino repülőteréről a török fővárosba, ahová várhatóan 12:30-kor érkezik meg. Az ankarai nemzetközi repülőtéren fogadják hivatalosan a pápát. Egy órával később a szentatya az Atatürk mauzóleumba megy, mely Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. Az elnöki palotában 14 óra 10 perckor kezdődik a fogadási szertartás, amely után a pápa látogatást tesz Erdogán köztársasági elnöknél. Egy órával később, 3:30-kor találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, akiknek elmondja első beszédét. Késő délután 17 óra 20 perc körül búcsút vesz a török fővárostól és Isztambulba repül, ahová mintegy másfél órás út után érkezik meg. A Boszporusz által kettészelt nagyvárosban Európa és Ázsia határán tölti utazása második napjának nagy részét 14. Leó pápa, mielőtt Iznikbe indul. November 28-án pénteken 9:30-kor ima találkozót vezet a Szentlélek Székesegyházban. Püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztori munkatársak részvételével majd beszédet intéz hozzájuk. Ezt követően a szegények kisnővérei befogadó otthonába megy, mely immár 120 éve a rászoruló idősek szeretett szolgálatáról tanúskodik. 2:45-kor a pápa helikopterrel Iznikbe röpül, ami mintegy 150 kilométerre délkeletre található Isztambultól. Iznik Törökország nyugati felén Bursza tartományban fekszik, az azonos nevű körzet központja. Itt kerül sor a Szent Neofit Bazilika ősi romjait feltáró ásatás területén az ökumenikus szertartásra, és itt is beszédet mond Leó pápa. 5:30-kor helikopterrel visszatér Isztambulba, ahol 6:30-kor magántalálkozón vesz részt a helyi püspökökkel, az apostoli delegátus székhelyén. Hasonlóan sűrű program vár a Szentatyára november 29-én szombaton. Reggel 9 órakor látogatást tesz a Kékmecsetben, majd 3/4 órával később magántalálkozó keretében keresi föl a keresztény egyházak vezetőit és közösségeit a Szent Efrém szír ortodox templomban. 3:30-kor a Szent György patriarchális templomban kerül sor a doxológia keresztény himnusz elimádkozására, ahol a pápa köszöntőt mond. 4:10 Leó pápa a pátriárkátusi palotában találkozik Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel közös nyilatkozatot ír alá. Rögtön ezután a Volkswagen arénába megy, ahol délután 5 órakor szent misét mutat be és homíliát mond. November 30-án vasárnap 14. Leó pápa Törökországból Libanonba utazik. Délelőtt még török földön zajlanak programjai. 9:50-kor ima látogatást tesz az örmény apostoli székesegyházban, és köszönti az egybegyülteket. 1 órával később a Szent György patriarchális templomban isteni liturgián vesz részt és beszédet mond. 12:00-kor a pápa ökumenikus áldást ad. A Szentatya a Fanárban az ökumenikus pátriárkátus székhelyén ebédel Bertalan pátriárkával, majd búcsút vesz Törökországból és Beirutba utazik. 2:45-kor búcsúztatják a pápát az isztambuli Atatürk repülőtéren, majd 2:45-kor indul a libanoni főváros nemzetközi repülőterére, ahová 1 órával később érkezik meg, és itt kerül sor hivatalos fogadtatására. A pápa hivatalos találkozókon vesz részt. Elsőként udvariassági látogatást tesz Joseph Aoun államelnöknél, aki január óta áll Libanon élén. Ezután találkozik a nemzetgyűlés elnökével, a kormányfővel, akit szombaton fogadott audiencián a Vatikánban. Este 6 órakor a Szent Atya a helyi hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozik, beszéddel köszönti őket. Ez a program zárja a Cédrusok földjén tett látogatásának első napját. Másnap, december 1-én, hétfőn 3:40-kor a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Sárbel Makluf kolostorba látogat, ahol imádkozik a Maronita Szent sírjánál, és köszönti az egybegyülteket. Szent Sárbelt 6. Pál pápa avatta szenté, a libanoni atya közbenjárásának több mint 29 000 csodás gyógyulást tulajdonítanak. Az imádságot követően Leó pápa Harisszába megy, a híres libanoni miasszonyunk kegyhelyre, melynek csúcsán a szűzanya fehér szobra magasodik és őrködik az ország és az egész Közel-Kelet fölött. 11:20-kor itt találkozik a helyi papsággal, püspökökkel, Istennek szentelt személyekkel, lelkipásztori munkatársakkal, akikhez beszédet intéz. 00:30-kor a közeli apostoli nunciatúrán magántalálkozón vesz részt a katolikus pátriárkákkal. 16:00-kor ökumenikus és vallásközi találkozón mond beszédet a Szent Atya a vértanúk terén, majd 17:45-kor a fiatalokat köszönti Bkerkiben az antiohiai Maronita pátriárkátus előtti téren. Hasonlóan intenzívnek ígérkezik Leó pápa utazásának záró napja december 2-án, kedden. Reggel 8:30-kor fölkeresi és köszönti a Delacroix kórház dolgozóit és betegeit Jal el-Dibben. 1 órával később a beiruti kikötőben csöndes imát mond a robbanás helyén, ami 5 évvel ezelőtt több mint 200 ember halálát okozta, és további 7000 sérültet hagyott maga után. 10:30-kor a pápa szentmisét mutat be és homiliát mond a tengerparti városrészben. 3:45-kor a Szent Atya a beiruti nemzetközi repülőtéren beszéddel búcsúzik Libanontól, 1:40-kor indul, és várhatóan 4:10-kor érkezik meg Róma Fiumicino repülőterére.
Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával. A hagyományos fegyverek folyamatos elterjedése és helytelen használata hatalmas akadályt jelent a béke és a bizalom megteremtésében a nemzetközi kapcsolatokban. A stabilitás előmozdítása helyett az ellenőrizetten elterjedésük bizalmatlanságot szül, erőszakot szít és aláássa az államok közötti párbeszédet, állapította meg Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakának a hagyományos fegyverekről szóló tematikus megbeszélésén. Caccia érsek az ENSZ hagyományos fegyverekről szóló október 24-i tanácskozásán bejelentette, hogy a Föld országai a 2024-es év során 2700 milliárd dollárt fordítottak fegyverkezésre, amely az emberiség történetében az eddigi legnagyobb összeg. Az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője megjegyezte, hogy a globális katonai kiadások drámai mértékben megnőttek, tavaly elérve a megdöbbentő 2,7 billió dollárt, amely világtörténelmi csúcs, majd 14. Leó pápa szavait idézte. Hogyan történhet meg, hogy továbbra is eláruljuk a világ népeinek békevágyát a fegyverfelhalmozású szóló propagandával, mintha a katonai erőfölény megoldaná problémákat, pedig az még inkább táplálja a gyűlöletet és a bosszút, ahelyett, hogy az alapvető humanitárius szükségleteket és az átfogó emberi fejlődést támogatnánk. Gabriele Caccia érsek hangsúlyozta, hogy valójában ezek az erőforrások a félelem és a megosztottság állapotát tartják fenn, amely aláássa a béke törekvéseket. Sürgősen véget kell vetni a robbanó fegyverek, közöttük a kazettás bombák lakott területeken történő használatának, amelyek válogatás nélkül pusztítanak iskolákat, kórházakat és Isten tiszteleti helyeket is. Gabriela kacsaérsek számára komoly aggodalomra ad okot a taposó aknákról szóló ottavai egyezményből való közelmúltbeli kilépés. Ezek a fegyverek válogatás nélküli és tartós károkat okoznak az egyes embereknek, a közösségeknek és a környezetnek. Halálos örökséget hagyva maguk után jóval, a konfliktusok befejezése után is. Az a tény, hogy bárki, különösen ártatlan civilek, véletlenül is aktiválhatják őket, összeegyezhetetlen az emberiség alapelveivel és a nemzetközi joggal, hangsúlyozta kacsaérsek. Ugyanez az aggály vonatkozik minden olyan fegyverrendszerre, amely érdemi emberi ellenőrzés és felügyelet nélkül működik. E fegyverek tekintetében kacsaérsek megjegyezte, hogy az élettel és halállal kapcsolatos döntéseket nem szabad gépekre bízni. Éppen ezért a Szentszék határozottan támogatja az ENSZ főtitkár felhívását, hogy a következő év során tárgyalásokat kell folytatni egy a halálos autonóm fegyverrendszereket tiltó jogilag kötelező érvényű okmány megkötéséről. Időközben minden államnak tartózkodnia kellene ezek fejlesztésétől vagy használatától. Ezért a Szentszék arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy hagyjon fel a fegyvereken alapuló biztonság illúziójával, és ehelyett fáradhatatlanul dolgozzon a párbeszéden, az igazságosságon és minden ember élet méltóságán alapuló béke építésén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Az ége madarait, ne hiszítek a rét virágait, csűrökbe sosem gyűjtenek. Mennyei atyám, gondozza őket. Madarait, öltözteti a hét virágait, jól tudjam azt, hogy ezek kellett, és nyugtatnak a szívedet. Isten országa ott te hazád, egyedül szolgál az én urád. Keressétek az Isten országát, keressétek az igazságát, Isten útján járja a életed.
Megadja, hogy mindazt mi kell neked.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy név szerint meg nem nevezett személy az üdvösségre jutók számáról kérdezi Jézust a mai evangéliumban. Az illető valószínűleg nem tartozott Jézus tanítványi köréhez, különben erről említést tett volna Lukács evangélista. A furcsa kérdés arra utal, hogy a kérdező most találkozhatott először Jézussal. Egy tanítványnak inkább az a fontos, hogy ő maga üdvözülni fog-e, és nem az, hogy szám szerint hányan jutnak az üdvösségre. Engem sem elsősorban az üdvözültek száma érdekel, hanem az, hogy én eljuthatok-e az üdvösségre, és mit kell tennem ennek érdekében. Jézus szavaiból kiderül, hogy nem elég dicsekedni azzal, hogy valaki ismeri őt, vagy hallgatja tanítását, hanem személyes kapcsolatban kell élni vele. Sok ember számára a vallásosság gyermekkori emlék. Egykor szüleiktől kaphattak valamilyen vallásos nevelést, talán a hittanórák alkalmával megtanultak néhány dolgot, talán még valami jó emlékük is maradt a templommal kapcsolatban. Persze ez még kevés, de talán lehet ráépíteni. Jézus a következőket mondja, törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. Az egyház a lehető legszélesebbre tárja azt a szűk kaput, a hit kapuját, amelyen át az üdvösségre juthatunk. Ha én már megtaláltam, segítsek másoknak is, hogy megtalálják a hit kapuját.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 227-es, 122-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 213-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. a Szentvagyuram 227-es, 122-es, illetve a Szentvagyuram 213-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.